Na, sziasztok, ez itt a Hack és Lángos 59-es adása, Antenna vagyok, velem szemben Ninja, szia Ninja.
Hello.
És tőlem balra meg egy nagyon beteg Béla, üdv Béla.
Sziasztok, beteg vagyok és Béla.
Most nagyon deja vu van, ilyen már volt, ilyen felkom.
Ilyen már volt, én állandóan beteg vagyok.
Hát hiába.
Nem igaz egyébként, most sem vagyok nagyon beteg, sokkal kevésbé vagyok betegebb, mint akkor, amikor beteg voltam. A legrosszabb az volt egyszerűen, amikor nagyon korán vettünk föl. Akkor nem csak, hogy beteg voltam, akkor majdnem meg akartam halni. Arra emlékszem, pont meghallgattam az elejét, amikor vettem föl a honlapra a részeket, és megköszönök, és kb. Ilyen volt.
Aztán Béla vagyok. Itt vagyok, öletek.
Az rettenetes volt, igen, az borzasztó volt. Amikor beteg voltam, hát az kit érdekel. A korán, fú, az nagyon, nagyon fájt.
Na, szeretnék kicsit így reflektálni az elmúlt időszakra, ugye nem hittem volna, és most ez megint egy ilyen himsionista dolog, hogy hát egy IT security-ről szóló podcastben, a Telegram csatornán, és utána most adásban is egy hölgynek, vagy hölgy hallgatónak fogunk azért gratulálni, mert hogy gyereke született. Tehát, hogy minket hallgatnak olyan nők, érted, akik tehát minket hallgatnak nők, kezdjük így.
Anyák.
Anyák. Majd hamarosan lesz az anyák napja, ugye? Reméljük, hogy tudunk olyan tartalmat szolgáltatni, amiből esetleg tudsz úgy tanulni, hogy később majd szülői fejjel a gyereknek az IT security világképét majd megváltoztasd, hiszen szükség lesz rá.
És jó egészséget kívánunk.
Igen.
Ez a legfontosabb.
Igen, illetve egyéb visszajelzésekre is szeretnénk reagálni. Nem szeretnénk reagálni.
Nem akarunk.
Mindenféle iTunes-os visszajelzést köszönünk, és főleg azoknak, akik figyelembe veszik azt, hogy azért ugye itt vannak különböző színek így a csapatban, és hogy az egyik hallgatónk nem csak egy fehérkezű emojit tett a kommentbe, hanem egy színesbőrkezű emojit is, hogy így jelezze, hogy
láttuk ám.
Minden itt van. Teljesen jó. Mindenkinek köszönjük tényleg. A csillagokat is lassan gyűlnek, lehozzátok nekünk a csillagokat az égről, illetve a szöveges értékelést is, illetve Telegramon, Twitteren és mindenhol máshol is, ahol kapunk tőletek akár pozitív, akár negatív feedbacket, hiszen a negatív feedbackből tudunk tanulni. Úgyhogy csak így tovább.
Antenna, mesélj légy szíves egy kicsit a Spotify-ról. Többször is előjött a Spotify és a komment, illetve a
show notes.
A show notes, igen.
A Spotify egy érdekes téma, most kezdtek a piacra lépni, ugye ők, aki nem ismerné esetleg, nem tudom, van-e ilyen, egy viszonylag nagy zene szolgáltató, nem éppen gazdaságos cég, ha jól tudom, tehát a Spotify talán még soha nem zárt nyereséges évet, viszont mi felhasználók ebből sok mindent nem látunk. Annak örülünk, hogy tudjuk ingyen hallgatni a zenéket, illetve tudunk előfizetni, és akkor reklámmentesen hallgatunk zenéket.
Ne szívassam, mert most fizettem elő, basszus kulcs. Meg fognak halni. Azt mondod, hogy nem sikeres.
Nem azt, hogy nem sikeres, hanem tehát nincs nyeresége általában.
Nem sikeres, nem nyereséges. Akkor jó.
Viszont tudom, ők most beléptek a podcast piacra is viszonylag erősen, mégpedig engednek be a saját platformukra a podcastet, elég csúnya módon, tehát igazából te elküldöd a podcastet feedjét, és nem igazán kapsz feedbacket, hogy azzal mi történik. Ez csak megjelenik a library-be, lehet podcastet hallgatni Spotify-on, viszont nem igazán tudunk mi podcastek, tehát akarok belenyúlni. Tehát nem tudjuk editálni, nem tudunk mondjuk feedet változtatni, nem tudjuk ott látni, hogy mi történik. Ez elég gáz, de ezen majd biztos javítani fognak. Ami viszont problémásabb, hogy nem követik a standardeket. Itt arra gondolok például, hogy a podcastünknek a show notes-a az nem jelenik meg Spotify-on.
Igen, pont
ez azért nem jelenik meg Spotify-on, mert hogy kétfajta mező van a show notes-ban. Egyik, ami a rövid összefoglaló, hogy mi történik az adásban, majd a tényleges show notes. Magyarul ez a mostani adás úgy néz neki, hogy hát beszélgettünk erről arról, meg szittunk ezt azt, pont, és a teljes show notes-ban meg ott van, hogy tételesen mi az, amiről beszéltünk, mi az, ami történt, milyen linkek vannak hozzá, stb. Ez nem jelenik meg Spotify-on, az első rész az viszont megjelenne, amit mi nem használtunk és töltöttünk ki, és kaptunk olyan feedbacket, hogy hát Spotify-on nincs show notes. Na ezért van. Viszont a Spotify megvásárolta az Anchor nevű tartalomgyártó appot, céget, nem tudom, Amik azt csinálják, hogy van egy alkalmazás, ez, ha jól tudom, mobilos alkalmazás elsősorban, de létezik vagy desktop változata is, talán, és tudsz úgy felvenni podcastet, hogy azt mondod, hogy te csinálsz egy Anchor accountot, csinálsz, vagy adsz egy nevet a podcastnek, majd elindítod a felvételt, és tudsz publikálni. Tehát, hogy onnantól kezdve egy alkalmazással veszel fel podcastet. Nincs benne gondolkodás, nincs benne, mit tudom én, vágás, technika, blablabla, bla, bla, hanem annyi az egész, hogy rádugod a olyan, mint a mi podcastunk.
Tudom.
Tehát, hogy nincs benne vágás, nincs benne ilyen össze-vissza hülyéskedés, és meg tudsz másokat hívni bele, tehát úgy lehet közösen felvenni, hogy mindenki szépen a saját telefonján betárcsáz, úgymond, és az Anchor ezt összeteszi szépen. Ez jó is, meg nem is. A nem jó része az, hogy aki az Anchor vesz fel podcastet, ott a tartalom nem az övé. Tehát, hogyha mondjuk ő később váltani akar, mert mondjuk olyan lesz az üzleti modellje az Anchornak, hogy neki az nem tetszik, akkor nem tudja kikérni a fájlokat. Nem tudja visszavenni magához a podcastet. Tehát legalábbis régen nem volt ehhez mód, hanem ott csináltál valamit, azt az Anchor fogta, és nyilván mögé tette a saját reklámját, hogy hát itt vagyunk, és hallgassátok ezért. De nem értettük, hogy milyen, tehát hogy az ő modelljük az hogy néz ki, mi nekik a biznisz ebbe. Reklámok nem voltak benne, fizetni, ha jól tudom, nem lehetett, tehát hogy egy ilyen tök jó túl volt, de nem értettük, hogy mi van. Na, és őket megvette a Spotify, és a Spotify-on keresztül hát gondolom a Spotify be fogja a piacot ölni elég keményen. Aki esetleg nem tudná, tehát a podcast az Apple-től indult. Bármennyire is nem szeretjük ezt ugye így kimondani, vagy nem szeretik sokan kimondani az Apple, hogy mit innovált meg hogyan. Ugye az a podcast az iPod és a podcastnek a szó összetételéből jön. Magyarul az Apple tette úgymond lehetővé, könnyedén, biztos mások is ezer más helyen, de az Apple tette emészhetővé azt, hogy rádióadást hallgassunk az MP3 lejátszónkon. Miért? Mert nem volt FM chip az iPodba, mint minden más értelmes lejátszóba, de ők így tették lehetővé, hogy te ilyen aszinkron módon tudjál hallgatni. Uh-huh. És a legnagyobb, tehát mindig az volt legtöbb podcastet fejébe, hogy akkor csinálsz podcastet, hogyha benn vagy az Apple-nek a library-ében. Nagyon sok podcast lejátszó is az Apple-nek a listáját használja, tehát ő benyúlnak a API-on keresztül az Apple-höz, hogy na, milyen podcastek vannak, letölti, és azon keresztül működik. Aztán megjelentek más játékosok, Google Play egyebek, tehát hogy olyan, vagy a Google lejátszó egyebek, akik nem feltétlenül az Apple-től veszik a feedeket, hanem saját feedet, vagy feed library-t tartanak. És hát most kicsit el kell azon gondolkodni, hogy nem biztos, hogy az Apple lesz a podcast, hanem lesz a podcast, és az Apple az egyik legnagyobb játékos volt eddig, most meg így elkezd csökkenni. Ezért volt régen, hogy például, ha podcastet akartál hallgatni, akkor csak iTunes, csak Apple, csak izé, és ezért nem hallgattak sokan podcastet, mert hát meg a faszon fog iTunes telepíteni. Na, úgyhogy így ez van most így a podcastel világban, de ez eléggé ilyen insider dolog, viszont tök érdekes, hogy hogyan alakul át. A Spotify biztos, hogy nagy lendületet fog adni. Az Anchor azért adott nagy lendületet, mert könnyű volt felvenni. Nagyon sokan vesznek fel Anchor podcastet, mert hogy egyszerű, tehát teljesen észmentes az egész. Fogod, no rocket science, fogod, letöltöd az appot, platform függetlenül, és felveszed egy adást, és az publikálja, honlapot csinál hozzá,
jó, de azt tudjuk, hogy milyen minőségű lesz. Az olyan lesz, mint a Hekkés Lángos első 10 része.
Egyébként nem feltétlenül, mert hogy tudsz mikrofont csatolni a telefonodhoz, tehát hogy akár a mi mikrofon setupunkkal is tudnánk, meg azt hiszem tudsz saját hanganyagot feladni az Anchornak. Én jobban bízom valahogy, hogyha látom, hogy mi van mögötte. Bár ugye Apple user vagyok, és a sok esetben nem látom, mi történik a háttérben. Például egy, mit tudom, egy file megosztásnál csak kidobom, hogy odahozd meg, és akkor vagy megtörténik, vagy nem. Nem látom a csíkot, hogy megynek a bitek. Viszont az Anchortól én félek. Tehát, hogy én nekem volt egy ilyen, a podcast indulásánál egy ilyen döntés, hogy hova menjünk első körben ilyen hostilag, vagy hostingilag, és hát nem az Anchor mellett döntöttem, bár nagyon egyszerű lett volna azt mondani, hogy akkor most mindannyian Anchort telepítünk és felveszünk, de féltem attól, hogy mi van akkor, ha. És mi van akkor, ha becsődöl, mi van akkor, hogyha olyan feltételeket szab, ami nekem már nem oké, akkor hogy fogunk tovább menni?
Nem, ez mindenképpen jó, hogy nekünk van itt az MP3 a kezünkben.
És sokan csinálnak egyébként olyat, hogy teljesen magánál tartja, tehát nem adja oda a hosting cégnek se, hanem az MP3 fájlt, azt ő otthon a gépén tartja, és valamilyen megoldással ő azt rendelkezésre bocsátja az Apple-nek.
Egyébként nagyon mókás, hogy az első ilyen, hát legalábbis állítólag az első ilyen legnagyobb ilyen podcast volt a World's Biggest Problem, vagy nem tudom mi, ami kb. Úgy ért véget, hogy volt két host, és az egyik kitúrta valahogy a másikat, mindegy, ez egy hosszú történet, nagyon-nagyon hosszú történet. A lényeg az, hogy kiderült, hogy az a csávó, aki kitúrta a másikat, nem az ő nevén volt, nem az ő Apple ID-ja volt a podcast, amit csináltak, ami népszerű lett, hanem a másikén, aki ki lett túrva, és egyszer véletlenül észrevette, és a másik csávó, aki kitúrta, ő tovább használta a népszerűségét, meg a hallgatóit annak a podcastnek, és berakott rá a csávó egy üzenetet, hogy te balfasz. Nem figyeltél oda, hogy melyik izén van, és enyém a podcastet, és az egészet most átirányítom, és gyakorlatilag így vesztette el. Tehát ez a tipikus, ez a tökéletes redemption story. Mit akarok kérdezni? Hallgatói statisztikát, hallgatási statisztikát, ezt kérdezték a Telegramon, szándékosan nem raktad ki a statot?
Már mi milyen statot?
A PES statot.
Nem, hanem azért nem tettem ki, mert itt nekem nagyon nagy ilyen, hogy mondjam, tehát kés vagy pisztoly van a torkomnál, meg kés a torkomnál egy másik podcaster címtől.
Igen.
Hogy amit mi látunk, azt véletlenül se vegyük hallgatónak. Tehát amit mi látunk, azok a letöltések.
Tudom.
Na most a hallgatónk azt kérdezte, hogy hány hallgatónk van. Na most erre nem tudok egy olyan választ adni, hogy per stat, és akkor ott van.
Hát,
mert hogy ez nagyon félrevisz. Tehát azt látja, hogy 1300 hallgató van, vagy lát egy 1300-as számot, az ugye jelenthet bármit is. És ezt akartam egy kontextust tenni mögé, hogy ez mit is jelent valójában, mielőtt én egy számot mondok, hogy ez letöltő, hogy ez azt is jelenti, hogy nem hallgatja meg, azt is jelenti, hogy többen, vagy több eszközet tölti le, tehát ez egy embernek, vagy egy hallgatónak a több eszközét is jelentheti. És ez az, amit a Simplecast, illetve hát igen, a mi hoztunk a Simplecast, ki fog venni a 2.0-as IAB szabvánnyal, és viszont ehhez az is kell, hogy az alkalmazások ezt visszaadják. Tehát nagyon sok Igen. esetben az alkalmazás nem jelenti le, hogy ő általa mennyit hallgattak abból a podcastből, illetve az Apple-nél van egy olyan, hogy én látok mondjuk, nem tudom, 30% Apple hallgatót, ami azt jelenti, hogy egy 1100-as letöltésnél azért az bőven 300 fölött van, majd az Apple oldalán a podcast statisztikákban azt látom, hogy van 50 eszköz. És akkor így, mi van? Tehát mi? Hogy? És akkor kiderült, hogy hát azért, mert hogy az Apple csak azt látja, amit te, mint Apple user engedsz, hogy lásson. Uh-huh. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy nem engeded, hogy a podcast alkalmazásod visszaküldjön statisztikát a te hallgatási szokásaidról, akkor az nem fog megjelenni.
És a hekk és lángos hallgatói nyilván letiltják az információ megosztást. Nagyon
egyébként,
helyes.
Egyébként tudatosan, szerintem nagyon sok Apple user ezt így letiltja, nem azért, mert hogy biztonság meg adatvédelem, hanem nehogy már itt a mobilnetemet zabálja.
Ja.
Mert hogyha amikor megnézed a mobilnet fogyasztásodat, akkor az Apple-nek a system részei hát elég sokat esznek.
Kommunikál.
Így van. Tehát, hogy azért sok mindent küld vissza, nyilván ezt így letiltják. Ja. De beszéljünk kicsit a MongoDB-ről.
MongoDB.
Mert hogy...
De előtte szétfejelem a széget.
Szétfejelem a felszerelést.
Micsoda peak volt ez?
Múlt héten volt ugye a MongoDB-s cikknek a hát értelmezése, kifakadásuk, nem tudom, értetlenkedésünk, hogy ez így mi.
Igen.
Aztán ez egy nagyon jó ívet ad nekünk így, hiszen utána megjelent egy cikk, hogy Indiában, Delhiben. Új Delhiben, de...
Én nem merem kiejteni a Delhit egyébként.
Indiában volt egy ilyen, hát reach vagy misconfig, és igazából egy MongoDB alapú adatbázis került ki valahogy a netre, és tudta mindenki leszívni az adatokat, hiszen ugye nem volt jelszó, vagy hát nem volt jogosultság.
Igen, nem volt jelszó és jogosultság, és kint volt az interneten sajnos. Én azon vagyok egyébként meglepődő, ugye bár múlt héten volt a hír, ahol az interjúban beszélgettek a MongoDB-nek a security chief főnökével, chief-chief-chief-ével, és...
Azt hiszem a CSO volt, az Chief Security Officer.
Tudom, csak én sose akkor, mert mindenhol már kicsit másképpen hívják, ezért mindegy. A lényeg az az, hogy vele beszélgetek, és biztosított mindenkit, hogy a MongoDB-nek nagyon fontos a biztonság, és nagyon sajnálják. Egyébként valahol igaza van, mert a ő hibájuk régen az az volt tényleg, hogy úgy telepítetted a MongoDB-t, hogy kinézett az összes interfészen, ami volt, és a jelszót is volt valahogy kötelező beállítani. Ezért az lett a végeredmény, hogy nagyon sok MongoDB kint van az interneten, és figyel minden porton, és be lehet rá jelentkezni, és le lehet kérni az adatokat. Ami, és nagyon népszerű, mert egyszerű használni. És a másik oldalon a security-s világa a MongoDB-n röhög, és egyébként meglepődtem azon, hogy nem volt a Telegram csatorna, meg nem tudom, nem volt nagyobb felháborodás, hanem többségében azért osztották valamilyen szinten a véleményünket, illetve a véleményemet a MongoDB kapcsán, hogy feltételezzük azt, hogy felnőtt emberek üzemeltetik a MongoDB-t, illetve hogy nyilván sokszor nem felnőtt emberek üzemeltetik ezeket, még akkor is, hogyha nagy cégnél nagy applikáció mögött van. És igazából nem volt felháborodás, ami több pozitívan érintett, mert ugye a másik oldalon, tehát a security világ a MongoDB-n röhög, mint ahogy az előbb már említettem, hogy, tehát, hogy ez, a MongoDB az egy ilyen aranybánya ilyen szempontból. Na hát, és egy ilyen MongoDB-t találtak, hogy pont, hogy beigazolja az egyébként is meglévő statisztikákat, amik vannak akár a Shodanon, meg stb., hogy nyitott MongoDB-k vannak. Találtak egy MongoDB-t Indiában, és megint ez volt a probléma, hogy nem volt, nyilván bárki be tudott lépni. Egy olyan céghez tartozik, Transerve Technologies, nem tudom miért, de nagyon jól hangzik, ilyen Smart City Solution-szel foglalkoztak, meg Advanced Data Collection Technology, bármit is jelentsen, hát gyakorlatilag adatot gyűjtöttek a lakosságról. Az adatbázisban minden volt, amit el tudsz képzelni, arról, hogy mit tudom én, hogy a háztartásban hányan élnek, jelszó, e-mail cím, jó, nyilván hashelt volt a jelszó, de mindenféle adat, akár személyi szám, vagy nem is tudom, van egy ilyen Aadhaar number, ami nem tudom, mit jelent. Ez egy indiai szó. Egyébként az a poén, hogy egyébként mindenki szegény indiaiakat elkézi, hogy beszélnek angolul, de mi se tudunk indiaiul, tehát én se tudom, hogy kell kiejteni az Aadhaart, úgyhogy lényegtelen. Tehát ez egy kétirányú történet. Na mindegy, úgyhogy benn volt mindenféle információ, úgyhogy szegény szerencsétlen MongoDB-t így megtalálták végül az izét, megint csak olyan volt, hogy nem 100%-os volt hogy nem tudták, hogy pontosan kié, de aztán ezt a Transerve Technologist, ezt be tudták azonosítani, mert ugye az e-mail, sok e-mail cím is ezzel kapcsolatos volt, de voltak benne adminisztrátor, accountok, meg minden szépség. Na mindegy, tehát egy ilyen félmillió embernek az adata azért benne volt, ezt leszették, meg minden, de ugye egyébként többet nem tudunk róla, csak ez ilyen csodálatosan passzolt a MongoDB-s történetre, hogy a MongoDB-nek tényleg vannak problémái, és viszont a MongoDB-nek, mint cégnek a védelmére szolgáljon, hogy az ő tutoriáljukban, illetve a leírásukban, illetve a dokumentációjukban, ott nyilván felhívják a usereknek, illetve az adminisztrátoroknak a figyelmét arra, hogy ezt hogyan kell telepíteni, és hogyan kell biztonságosan beállítani. Az megint egy másik dolog, hogy utána ezeket a beállításokat figyelmen kívül hagyják azok, akik üzemeltetik, mert sokkal egyszerűbb csatlakozni az adatbázishoz, úgyhogy rögtön minden jogosultságod van, sokkal egyszerűbb. Nem kell babrálni vele, hogy külön kiválasztod a network interfészt, egyszerűen berakod minden network interfészre. Tehát én értem, hogy mi van ez mögött, csak a probléma az, hogy ez így is marad.
Hát az, hogy mi van benne, tehát azért kaptunk olyat, hogy milyen táblák voltak benne, és köztük volt olyan, hogy households, tehát háztartás.
Igen.
Amiben olyan rekordok voltak, 102.863 darab, hogy cím, geolokáció, tartózkodási hely ilyenek, tehát azért az eléggé érdekes.
Nem csak az, pont ezt nézem én is egyébként. Van itt olyan is, hogy például kapcsolati státusz, és nem arra gondolok, hogy nős vagy elvált, vagy ilyesmi, hanem hogy mondják, ez rokonsági fok, igen, és akkor, hogy unoka például, vagy hogy az age, tehát a kor, akkor, hogyha nem ismert a születési idő, 23, mint a példában, nem vallás, ugye, hogy hindú, meg szociális kategória, egyéb. Tehát ilyenek vannak, ugye ez elég súlyos adatgyűjtés ez szerintem.
Igen, meg ugye az individuals táblában, tehát olyan adatok, hogy egészségügyi adatok, profilok, tehát hogy neki milyen káros betegségei, szenvedélyei vannak, tehát azért ez eléggé érdekes, és hogyha ezzel korrelálsz, azért az eléggé tud fájni.
Nem, ezt már valamikor mondtam, hogy ezek az adatok, hogy amiket pont most felsoroltál, a vallás, az egészségügyi, politikai beállítottság, stb. Ezek ilyen külön kategóriában vannak a data security, vagy nem tudom, hogy Indiában ez hogy van. Valahogy most indiai joggal nem vagyok annyira a képben, de mit, hogyha magyarra a képben lennék, a félértések elkerülése véget. A lényeg az, hogy ezek más kategóriában szoktak általában tartozni, szexuális beállítottság, stb. Mert ez kompromitáló lehet, ez egy nagyon személyes dolog, hogy ezeket nem szabad. Amit sokan elfelejtenek egyébként, és ebbe bele kell gondolni egy pillanatra, hogy ha van egy alkalmazásod, akkor ennek az alkalmazásnak az adatbázis a lelke, illetve a mindene. Tehát mindened, ami van, az az adatbázisban van benne. Ha elveszíted az adatbázisodat, akkor nincs applikációd gyakorlatilag, illetve elvesztetted a teljes lényegét annak. Sokszor van az, hogy amikor penetrációs teszt folyik, amikor megpróbálunk behatolni valahova, hogy ugyebár az arany, hogy is fogalmazok, az aranytojás, a nagy cél az, hogy bejussál shellre, és root legyél. De ez általában az álom. Ez a totális owned, ez a megerőszakolva, totálisan otthagyva, minden izék kipakolva. De nagyon sokszor az esetek 99%-ában már az is elég, hogyha hozzáférsz a teljes adatbázishoz, és elhúzol vele. Tök mindegy, hogy hogyan, hogy most egy malveren keresztül hozzájutottál az admin jelszóhoz, és az adminnak köszönhetően tudsz adatbázisból lehúzni mindent. Vagy egyszerűen csak végig enumerálod az egész adatbázist, mondjuk azzal, hogy van egy változó a címsorban, és végig tudsz menni az minden adaton, és egyszerűen leparzolod őket mondjuk, akár kézzel, vagy nem úgy kézzel, hanem hogy mit tudom én, egy szkriptel. De már akkor is ki tudtad húzni az adatbázisnak mondjuk a 80%-át, és meg tudtál vele lógni. Ha mondjuk ez egy ipari kémkedés, tehát tételezzük fel, hogy bent vagy egy szférában, és a versenytársadnak az adatbázisából így az adatokat mondjuk le tudod nyúlni. Még csak esetleg nem is hackkelted meg. Tehát az adat az, amit akarunk, amit meg akarunk szerezni az esetek többségében. És ezért ilyen fontos ezeknek az adatbázisoknak a biztonsága, illetve az, hogy ezek nyitva vannak, ezek azért ilyen borzasztó, hogy ezek így kint vannak. A személyi adatról ne is beszéljünk.
Hát igen, ez is a neve adatbázis, tehát hogy igazából aki adatra lő, az ez a legfontosabb, amit el lehet képzelni.
Igen, egyébként csak elveszítjük mert a szem elől, mert ott van az applikáció, meg az interfész, meg a nem tudom, meg hogy shellre kell mindig bejutni, és rootot kell megszerezni, de nagyon sokszor az adatbázis az, amit szeretnél valójában.
Hát, ja, attól függ, igazából az is kérdés, hogy mit akarsz elérni, hogyha csak azt akarod, hogy megzsiholj valakit, hogy
igen.
Mit tudom én, tényleg egy DDoS támadással, hogy ne legyen a szolgáltatás elérhető, akkor nyilván nem érdekel téged az adatbázis, hanem lősz, ahol tudsz.
Akkor nem érdekel.
De hogyha adattal akarsz visszaélni, azt akarod eladni, e-mail címek, blablabla, ez mind adatbázis. Na, nyergeljünk át egy kicsit érdekes téma olyan szempontból, hogy aktuális és nem aktuális. Aktuális, mert most derült ki, és nem aktuális, mert hiszen 19 éve ott van.
Ez imádni való. Ezt egyébként a Telegram csatornánkon is sokan linkelték, ez másoknak is megütötte a fülét, megütötte a szemét.
Így van, hát ez maga a 19, meg maga az, hogy a Windows, ami egy tömörítő alkalmazás, ugye ez miről szól, vannak tömörítő algoritmusok, amivel tudunk helyet nyerni egyrészt, másrészt tudunk esetleg malvereket úgy küldeni, hogy a céges e-mail filter nem látja, meg tudunk úgy adatot lopni, hogy az e-mail filter nem mindig látja. Ugye a legtöbb védelmi rendszerek, az ilyen IDS, IPS, az bizonyos szintű tömörítésig lát. Ezt úgy kell érteni, hogyha mondjuk egybe betömöríted, akkor azt még lehet, hogy ki tudja bontani. Ha kettőbe, háromba, négybe tömöríted ugyanazt, tehát most azt értem, hogy betömörítem az adatomat egyszer, utána ezt a tömörített adatot megint betömörítem. Itt nem fogok nyerni igazából a helyben, viszont lehet, hogy már nem tudja visszafejteni az IDS. Úgyhogy így szoktak állítólag emberek adatot ki meg bejuttatni, hogyha nagyon kell, és nagyon igen. fontos. De ti ebben ne foglalkozzatok. Nekem azért vannak ilyen nosztalgikus élményeim ebben, hogy régebben, amikor még így a doszos korszak volt, akkor volt olyan lehetőség, hogy a partíciódat tudta tömöríteni, mm-hmm. és hirtelen az 1,2 gigás vinyóból lett, mit tudom én, 3 gigás, és akkor van egy 3 gigás vinyom, végtelen adatmennyiség. Aztán kiderült, hogy ez nem így van, hiszen minél több olyan adatot másolok rá, ami egyébként már tömörített, tehát mondjuk egy fénykép, hogyha egy JPEG-et nézünk, az már tömörített, ha egy MP3-at nézünk, az már egy tömörített formátum, azon nem fog sokat nyerni a tömörített, nem is tudom, valami stack, valami volt a neve, mindegy. Úgyhogy mi tömörítettünk annak idején, és azért sejtetitek, hogy annak a PC-nek a sebességét, hiszen a tömörítés az mindig sebességet jelent, tehát performance vesztést, mert a CPU-nak még azon el kell gondolkodni, hogy még kitömörítem azt, amit te még használni akarsz, és utána teszem eléd. Na most amúgy is azok a PC-k, azok hát szerintem nem volt olyan teljesítménye, mint most az órámnak kb.
Nem, igen.
Tehát, hogy a mikrofonban lévő AD chip az több teljesítményt ért el, mint az. De lényeg az, hogy mi használtuk, mert hát akkor az volt, hogy amúgy is várni kell, mivel betölt valami, akkor olyan mindegy, viszont sok minden elfér rajta. Na de, 19 éve, tehát igazából én szerintem nem foglalkozok IT-val, jó, de foglalkozok IT-val 19 éve, de hogy azóta
ott van. 19 éve is rajta van a gépeden a WinRAR.
Egyébként nincs, meg fogsz lepődni, de nincs.
Én már egyébként én is régóta leszoktam, de nagyon sokáig, tehát annak a kezdeti időben a WinRAR az hozzátartozott a default telepítésemhez nekem is.
Ez így van, és ugye, ha jól tudom, ez egy ingyenes szoftver volt, de mindig volt valami.
Server érdekes. Volt.
Igen, server.
Klasszikus server.
És mindig ott az első, hogy ezt nyilván feltelepítjük, mert hogy muszáj lesz kitömöríteni az egyéb cuccokat vele. Meg nagyon sokan használták illegális tartalom, vagy illegális forrásból beszerzett tartalom összefésülésére. Mert valami a megosztásoknál az egy gigás...
A darabolt.
Igen, a darabolt. Tehát amikor így manapság felnézek valami, nem tudom, ilyen Linux telepítő készletet letölteni, és mondjuk a 2 gigás fájl azért fel van darabolva, nem tudom, ilyen 10 megás izéke, és akkor így tikkel a szemem, hogy tényleg? Tényleg? Tehát, hogy egy olyan technikával tényleg még fel kell darabon is tömöríteni? Biztos? Na mindegy, tehát hogy igen, a WinRAR az mindig ott van, és engem az sokkolt ebben, most oké, lehetnek sérülékenységek, de hogy képesek átvenni a PC fölött az uralmat ezzel. Tehát nem az van, hogy jaj, hát valaki, mit tudom én, ransomware tesz bele, vagy bármi, vagy malware, hanem konkrétan így megcseszhetik a gépen vele.
Hát nem eszik olyan forrón a kását, illetve forrón is eszik a kását, vagy ninja elmondja miért. Beszéljünk a sérülékenységről gyorsan. Igen, úgy hirdetik a dolgot, hogy WinRAR full control, tehát egy WinRAR sérülékenységnek köszönhetően full controlt lehet a gépen megszerezni. A maga a sérülékenység az Absolute Path Traversal, APT, Absolute Path Traversal.
Azt a minden is, ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hát most nagyon egyszerűen, most mindenféle részletek nélkül, van is egyébként egy tök jó YouTube videó, gondolkodtam rajta, hogy ezt például be lehetne mutatni YouTube tartalomba, Hekés Lángosos YouTube tartalomba, de van, aki felfedezte, az már csinált egy YouTube tartalmat hozzá, úgyhogy...
De az nem érdekes, baszki, hát mit csináljuk, mert a te hangod igen, kell az igen, embereknek, az... követelik a népek a hangod.
Akkor, tudod mit? Reaction channel lesz, megnézem a YouTube videóját a csávónak, és reagálok rá.
Figyelj, ezt a hírt is több ezer oldal lehoztam, de mégis tőlünk akarják hallani egyébként a te csodálatos
hangod. Egyébként ez igaz, de főleg, hogyha azon gondolkodok, hogy a YouTube-on hány olyan reaction channel van, hogy csávó berakja a trailert, elindítja, és és akkor ez megy végig, basszus kulcs, és van rajta nem tudom, félmillió nézettség.
Félmillió nézettség, igen, és ketyeg a lóvé neki.
És csak én érzem magamat ilyen rosszul, hogy hát van róla már videó, hát én ezt nem fogom megcsinálni, ez micsoda izé. Már azt, hogy rosszul érzem magam, hogyha amikor esetleg nem adok egy hírhez plusz információt, hogy mekkora egy izé vagyok, mekkora egy leecher vagyok. Na, visszatérve a sérülékenységre, a sérülékenységünk az, hogy ugyebár megmondhatod, amikor kicsomagolsz egy fájlt, tök mindegy, hogy milyen fájlról van szó, akkor hogy hova csomagolja ki a programnak. És azt a helyet, ahogy te megmondasz, hogy hova csomagolja ki, azt egy trükkös, tehát egy elkészített WinRAR fájllal, tehát a támadó az fog csinálni egy WinRAR fájlt, ahol trükkösen adja meg, hogy a kicsomagolás helyének a helyét, és felülírja gyakorlatilag azt, ahova te szeretnéd kicsomagolni.
Ó.
Tehát mit tudom én, esetleg egy támadási szenárióban mondjuk becsomagolok egy játékot, amit te szeretnél játszani, teszek bele az egyik almappába egy malvert, és megcsinálom ezt a mirrort úgy, hogy ezt a fájlt mondjuk a startupba tömörítse ki. És amikor te legközelebb be fogsz bootolni, akkor el fogja indítani a startupodban ezt a fájlt, amit oda le tudtál rakni. Tehát nincs code execution önmagában, tehát nincs kód végrehajtás, csak te tudod meghatározni azt, hogy hova tegye be a fájlt, és tudnod kell pontosan, hogy hova, tehát mit tudom én, tehát egy konkrét usernek a mappájába kell beletenned. Tehát tudnod kell, hogy hol van a helye, a path, pontos path. Tehát azért ehhez az kell, hogy te letöltsél tehát megszerezzél egy ilyen malicious fájlt, és hogy ezt végrehajtsad. Tehát azért ebbe te is benne vagy. Ez körülbelül olyan nagy hülyeség kell hozzá, amit letöltesz egy Word fájlt, és elindítod benne a makrókat. Annyi a különbség, hogy ott azért rányomsz még plusz arra, hogy igen, el akarom indítani a makrókat, itt meg csak ki kell csomagolni. Egyébként a részletek, hogy van egy DLL fájl, ez az unacev2.dll, ez az ész.
Ó, az ész.
Az ész, bizony.
Nosztalgia.
Ninjával akkorát nosztalgiáztunk ezen, így ültük, hogy emlékszel az észre, amikor a programok meg a letöltött illegális tartalmak észbe voltak becsomagolva. Volt egy idő, amikor az észt imádták valamiért.
Én csak azt látom az irodában, hogy a két srác osztja az észt.
Igen. Köszönjük szépen. De nem, az ész egy időben nagyon menő volt.
Igen, mert nagyon jó tömörítést, csinált. Cserébe rettentő lassú volt. Tehát én tudom, emlékszem, én hordtam haza lemezeken, floppy lemezeken a darabolt ma azért, nem Malvert, hanem darabolt Varezt, játékokat, meg ilyesmit, és ott volt olyan, hogyha mit tudom én, ARJ-vel tömörítettem, akkor, mert az is akkoriban ment nagyon az ARJ, ARJ-vel tömörítettem, igen, akkor mondjuk mit tudom én, 5 lemezre fért rá az a cucc, vagy 10-re, mindegy. Ha meg ásszal tömörítettem, akkor meg mondjuk 4-re, vagy 9-re. Tehát mondjuk egy lemez lehetett vele spórolni, cserébe rettentő lassú volt. És külön program volt az unas.exe, azzal, igen, tudtam kitömöríteni, és ásszal tudtam betömöríteni, és akkor ez a DLL gyakorlatilag ennek a kódját tartalmazza, a dekriptornak, vagy hát a dekompresszornak a kódját. És mi volt ezzel, hogy elvesztették?
Ja igen, az volt a sztori, hogy ennek az unacev2.dll-nek elveszett a forrás kódja, és azt csinálták, hogy kibaszták a izéből a WinRAR volt.
Várjál, még nem. De a következő verzióban már kibaszták. Nem tudják kijavítani a hibát, mert nincs meg a forráskód 2005 óta. Ezért drasztikus megoldás az lesz, hogy a WinRAR következő változata már nem fog észt kicsomagolni.
Emlékszem, amikor én is vittem haza az ész cuccokat, és nyilván nem volt hozzá kitelepítő, és kerestem a PC guruban, mert hogy a PC gurukon meg a nem tudom miken volt egy rakás utility, tehát volt rajta WinRAR, mert nem volt internet akkoriban még, amikor én ezeket...
Volt más is azért olyan illegális tartalmak, amivel már nem büszkék, hogyha visszanézik.
A PC gurujék? Ja, persze, tele volt serverrel, meg varezzel, meg minden szarral, de volt egy ilyen rész a PC guru CD-ken, amik tipikusan ilyen utility szoftverek voltak. És egyébként ott volt fönt ész, ha jól emlékszem, onnan szereztem meg annó az észt, mert úgy nem volt máshonnan, tehát érted? Megkaptam a CD-n, ahogy hívják ott, a Rippelt játékot, és ki kellett volna csomagolni, és nem volt mellé téve ész, unészeles, és akkor mondom, és akkor tudod, hogy a PC guru magad egyik CD, ezen nincs, következő CD, ezen sincs, és így mentem végig, a nem tudom már, vagy lehet, hogy chip magazin volt, mert nem tudom melyik, de voltak ezek a utility gyűjtemények általában a játékok mellett, jó fejek voltak egyébként, mert tényleg akkoriban nem volt más lehetőség rá, hogy megszerezd. Úgyhogy nem igen, ebben az esetben most szépen fogták és kidobták az észszegény WinRAR-ból.
Nekem az emlékképem, hogy én Németországból kaptam az első PC-m, tehát mikor mindegy, tehát megkaptam az első PC-m, ottani ismerősök felmásoltak mindenféle játékot, az egyik a Patricia volt, ahol nem tudom, emlékeztem még, vagy ismeritek-e, ott ilyen kalózhajókat kellett ölni, illetve kereskedni, nagyon jó játék amúgy, imádtam.
Pirates?
Nem, Patricia.
Ez egy német játék volt
szerintem. Német játék, igen. A másik az meg a Monkey Island, aminek olyan másolás védelme volt, hogy ide németül, tehát hogy én ebből tanultam nagyon sok minden németül, és amikor volt olyan, tehát olyan másolás védelme volt, hogy ha nem, az nem ebbe volt, az a Patriciában volt a másolás védelem, hogy kaptam két fóliát.
Mi?
Két ilyen átlátszó fóliát, rányomtatva a logó, meg valami ilyesmi, és össze kellett, tehát mutatott egy képet a játék indulásnál, és nekem a fóliákat össze kellett itt tekerni, hogy azt a képet kiadja, amit ott látok. Volt, mit tudom én, tehát kijött egy ilyen cím az egészből.
Aha.
És amikor ez megvolt, akkor alatta volt egy szöveg, azt kellett beírni. Jézus, és ez ott a másolás védelem. Kurva jó volt. De mire rájöttem.
De.
Na mindegy, nem is ez a lényeg. Nem tudtam velük játszani. Mert hogy, tehát megkaptam a gépet, és nekem az volt a játék, hogy a rajta lévő Windows 3.1-be talán a Help-ben lévő fagyi készítést, azzal mutatták be, hogy hogyan kell fagyit készíteni, azzal mutatták be, hogy hogyan kell használni a Windows. Tehát, hogy itt van az X, ezzel kilépsz, ezzel ide húzod, oda húzod, tehát az egész használatot mutatták be vele. Meg passziánszoztam nyilván, meg ilyesmi.
Mindenki passziánszozott.
Mert hogy ott volt a játék, az egyik, a Patricia, azzal tudtam játszani, de Monkey Island-en nem. Mert hogy nem indult el, nem értettem, hogy mi van vele. Aztán két évvel később egy másik haverom, aki hát így neki is volt számítógépe, és adott három lemezen Mortal Kombat 1-et.
Mm-hmm.
Áthozta, odaadta, hogy na, itt van. Tök jó. Betettem, hát ez se indul el. Mi az nem indul el? Hát arrével be volt tömörítve, és én nem tudtam, mi az a tömörítés, meg hogy működik, meg ilyenek. És hát ő volt a feloldó ebben, hogy megmutatta, hogy lehet kitömöríteni dolgokat, és akkor itt teljesen új világ. Tehát na és utána aztán beindult ez a játékos téma, de ugye emlékszem, hogy nekem papíron volt leírva, hogy hogyan kell, tehát a parancsokat meg ilyesmiket csinálni, pedig hát ugye akkor is volt már Help, meg ilyenek, még DOS-ba is.
Várjál, most hogy mondtad, fantasztikus átvezetés lesz, nem hírre, de hogy volt a Mortal 2-nek volt egyébként a másolás védelme az, hogy a manuálból kellett, megmondta neked, hogy a mit tudom, 12. oldalon a harmadik szót írjad be, és akkor az volt a másolás védelem. Úgyhogy kellett a manuál a játékhoz, nyilván egy fénymásolt manuál.
Vagy meg kellett keresni a stringet az exében, vagy valamelyik .file-ban, mert ott volt benne egy ilyen az exe, tehát ami alapján dolgozott, a translációs
tábla. Jó, van, hogy már akkor is reverse engineer-et.
DJ, abban az időben áthívtam a barátomat, hogy telepítsen Windows-os játékokat nekem, tehát ez a next finish az akkor még nem ment, jó?
A PC-gurús élmények vissza, emlékszem, hogy úgy játszottuk végig a Tomb Raider-t, azt hiszem az egyet vagy kettőt talán, nem is tudom, hogy haverom olvasta az újságba, én meg csináltam a gépen, és neki lecsúszott az ujja egy sorra.
Tím.
És itt úsz be a vízzel, és húz meg a karton. Milyen víz? Hova? Mi van? Nincs, én a mezőbe játszott, Velencébe játszott, nem tudom, melyik rész volt az.
Kettő.
És mondtam, miről beszélsz? Nincs víz, nem vagyok a közelébe semminek. És ja, hát lecsúsztam egy bekezdést. Na mindegy, érdekes dolgok voltak ezek azért.
Na várjál, viszont még az észhez visszatérve. Ninja, mit olvastál te ma?
Na hát én meg ma olvastam idefele jövet, hogy meg is van az első malware, ami kihasználja ezt a WinRAR sérülékenységet. És e-mailben terjeszti egy Metasploit-tal generált WinRAR fájlt, és gyakorlatilag ez ebbe a startup folderbe készül, vagy próbál beleírni, hogy hívják ott, malvert, ami utána le fog futni, újraindítás után, de csak akkor, hogyha az UAC ki van kapcsolva, vagy admin jogosultsággal futtatod.
Az UAC-nak ki kell, hogy legyen kapcsolva.
Így van, mert különben nincs lehetősége, tehát nem lesz permissioned arra, hogy odaírjál a startup folderbe.
Ja, hát igen.
Mert nem a izébei, tehát nem a te user standard, user startup folderet beír.
Mert azt nem tudja.
Azzal nem törődik, hanem ő a system-wide, tehát az egész rendszerre vonatkozó startup, hogy hívják, beír, tehát a Windows per start menü, per programs, per startup directory-ba próbál beleírni. És ahhoz viszont rendszergazdai jogosultságúnak kellene, hogy oda beleírhass. Ezért ha az UAC ki van kapcsolva, akkor ez működik, ha nincs kikapcsolva, és megy az UAC, akkor pedig nem lesz sikeres a támadás.
Vagy, mert mi a probléma? Az a probléma, hogy ez egy path traversal, ez egy abszolút path traversal sérülékenység, az azt jelenti, hogy a gyökértől indulva, mindosszan tudjuk, hogy ez a C lesz általában, onnantól kezdve van megadva egy útvonal, és tudjuk, hogy van a C-n belül a users könyvtár, azon belül van a public, vagy nem is tudom, melyik könyvtárban van benne, ezt majd a Windows-os
kollégák. Ez úgy kezdődik, hogy C, program data, Microsoft, Windows, start menü, program és startup.
Tehát... Na, és ez mindenképpen ugyanaz.
Így van.
Kijöve, hogyha D-re van telepít a Windows.
Hú, de gonosz.
Vagy, tehát vannak ez, és az a probléma, tehát igen, erről van szó, hogy ugyebár a támadó nem tudja, hogy neked hol van a start, és nem tud kódot futtatni. Az egyetlen lehetőség arra, hogy kódot futtasson, az, hogy tehát nem is tud, hogy hívják, hogy csinálni. Nem is tud regisztri kulcsot létrehozni, tehát egy olyan mappába kell beletennie, ahonnan programok indulnak el, amikor bootol a gép. És ez az egyetlen olyan mappa, ahol lehet programokat berakni, legalábbis most így hirtelen, ami eszembe jut, ahova be lehet rakni programokat, és onnan elindul, amikor bootol a gép. Viszont ehhez kell az UAC. Tehát azért nem eszik olyan forrónak ázsat, de már próbálkoznak. Tehát nagyon sok ember, köztük én is régen, az UAC-t kikapcsoltam, mert zavart. Nagyon régen volt ez, mert jó?
De azt Windows 10-ben nem is lehet, szerintem.
Szerintem lehet azt.
De biztos van arra mód.
Na jó, hát akkor úgy mondom, hogy általános user módszerekkel, tehát otthoni felhasználni módszerekkel nem találom meg a systembe, vagy a settingsbe, hogy akkor most kikapcsolom a UAC-t.
Na hát mondom, tehát azt azért maradjunk, tehát maradjunk annyi, hogyha valaki nagyon akar, azt tud. Tehát hiába vannak a Windowsnak ilyen beállítás, olyan beállítás, a elméletileg az update-et se lehet eltolni otthoni gépen, hát meg tudtam oldani, hogy az update-et eltolja.
Ez így nem igaz, hogy tehát átlag usernek nem lehet, de átlag alattig, tehát itt szülők, nagyszülők, azok megoldják. Nem tudom, hogyan. De megoldják. Tehát
kikerülik az update-et.
Én letiltottam édesanyámat arról, hogy ő bármit tudjon a gépre telepíteni. Hogy ő bármit tudjon Facebookon nagyon így lehúzni. Megoldja, érted? Nem tudom, hogyan. De mondtam neki is, hogyha megtanulna németül, akkor alkalmaznám.
Jöhetne hozzá.
Vagy hacker.
Nagyon sokszor a userek tudják a legjobb exploitokat, és adják tovább egymásnak, hogy ó, hát ilyen problémád van, ó, hát ezt te meg tudom oldani neked ide, és ide kell bemenni, ezt és ezt csinálod, és akkor ilyen full ilyen exploitokat találnak.
Tudod, van ez az IC az alaplapon, az első három lábát kent be lekvárral.
És minden át van hidalva. Na, de akkor már vannak, akik próbálkoznak ezek szerint ezzel a WinRAR-os történettel.
Ja, na, kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy ezen a nosztalgikus adáson elkísértetek minket. Nektek, srácok, megköszönöm, hogy ismét beszélgettünk. Mindig jó így velem egy kulakkal dumálni, és akik nem néznek rám ilyen UFO-ként, hogy tömörítettem meghajtót, meg mit tudom én. Sajnos vannak ilyenek is. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!
Sziasztok!
Én még szeretnék egy kicsit eltérni a témától, vagy eltéríteni most itt a munkamenetet, ugyanis mindenki, aki ma állásinterjúzik és prezentál, ő nagyon ügyes legyen ma. Jó, szurkolok.
És a Varnes.